Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Gyulak után vendégeskedünk. Érdekes és értékes leleteket tártak fel Gyulak után a felújítás alatt álló református műemléktemplomban. Utoljára 1860-ban végeztek ilyen nagyméretű felújításokat a település templomán. Az egyházközség eredetileg az épület külső és belső vízelvezetését kívánta megoldani. A templom atípusú műemlék, ezért felújítás esetén a Kulturális Minisztérium előírja a régészeti kutatások végzését, amit az egyházközség a Maros megyei múzeumra bízott. Így sikerült feltárni az Árpád-kori feltehetően fatemplom maradványait, illetve honfoglaláskori sírokat. Megtalálták Gyulak úta valamikori patronusának, Szövérdi Gáspár Jánosnak és családjának az 1600-as évek elején épített kriptáját. Szövérdi, Bethlen Gábor fejedelem konstantinápolyi követe volt, és neki köszönhető, hogy a gyulakúti gyülekezet református lett. Szintén ő adományozta a templom híres kazettás mennyezetét a gyülekezetnek, feleségével Bethlen Zsófiával. A kripta 4,3x2,7 méter területű, 2,2-2,3 méter a belmagassága, 70 cm vastag téglafalai vannak, és boltozatos a tetőszerkezete. Érdekesség, hogy az erdélyi kriptákban egy kis fülkén átjuttatták be az elhunytat a kriptába, itt azonban rendes boltíves ajtónyílás volt. Bár a kripta emberek által érintetlen volt, az idők során befolyt víz jelentős károkat okozott. Semmi nem maradt meg eredeti pozícióban. Meghívottainkkal Kulcsára Bocskai Levente református lelkésszel és Varga József polgármesterrel a református műemlék templomnál zajló feltárási és felújítási munkálatokról beszélgetünk. De arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a most napvilágra került bizonyítékok mennyire változtatják meg a település megítélését. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. A zenei betéteken a Somos zenekar énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kulcsár Rabocskai Levente vagyok, gyulakútai református lelkipásztor.
Régóta pásztorolja a gyulakúti reformátusságot?
Ez a 7. éve, hogy itt vagyunk, Isten kegyelméből Gyulakután.
Hazajött a szülőfaluba. Nehéz lelkipásztornak lenni a szülőfaluban?
Bár a Bibliában azt olvassuk, hogy senki sem proféta a maga hazájába, de Istennek hála, hogy eddig a 7 év alatt nem tapasztaltunk semmi rosszat, semmit olyant, ami bennünket elkeserített volna, hogy itt szolgálunk, és sok-sok örömöt tapasztaltunk 7 év alatt itt a gyulakúti gyülekezetben.
Nagy közösségről beszélgettünk, hány hívet pásztorol?
Amikor idejöttünk 7 évvel ezelőtt, 1600 körül volt a reformátusoknak a száma, viszont sajnos az utóbbi évek elég sok temetést jelentettek, ha beszélünk csak az elmúlt évről, 49 embert temettünk el, reformátust és egy fogyó közösség. Jelen pillanatban 1450 személy alkotja a gyulakúti református egyháznak a tagságát.
Akkor nem igaz az a mondás, hogy a lelkész csak 2 órát dolgozik egy héten, mert a gyulakúti református lelkész minden nap kell dolgozzon. Ha nem hirdeti az Isten igét a szószéken, akkor temeti az embereket.
Így van, itt nem csak az ígéretésekre való felkészülés, hanem látogatása a betegeknek, mert rengeteg beteg volt is a gyülekezetben, akik sajnos azóta elhunytak. De jelentheti ezt a temetési szolgálatokra való felkészülés. Az is szoktam mondani, hogy kellene még egy másik lelkész is, aki csak a temetéssel foglalkozik. Csak erre készül fel, és ezt a szolgálatot végzi. Ennyi temetés van itt a faluban.
Itt Gyulakútán van egy gyönyörű szép református templom. Mit kell tudni róla, mikor épült?
A gyulakúti templom a késői középkorban épült az eddigi fejezések szerint, viszont meglepő dolgokat találtunk most ebben az esztendőben a templom felújítása kapcsán. Vissza tudjuk vezetni az első templomnak az építését egészen a 12.-14. századig. Ezt egy régi alapnak a felfedezése tette lehetővé, amit az ásatások során megtaláltunk.
Eddig mit tudtunk a templomról?
A templomról eddig a fejezések egy késői középkori átépítést ezt mutatták. Senki nem tudta az építésének az idejét. De ezt mindenki tudja, hogy egy késői középkori templomba járunk Isten tiszteletre.
Nagy létszámot befogadó templomról beszélünk? Vagy a hívek számához viszonyítva nem is olyan nagy ez a templom?
A hívek számához viszonyítva nem olyan nagy a templom, viszont hogyha egy ünnepről beszélünk, akár egy húsvétról beszélünk, a Krisztus előtti helyzetről, a karácsonyi ünnepkör. A templom tömve van karácsony estén, vagy karácsony első napján, húsvét első napján, úrvacsorasztással. Körülbelül 350 ember fér a templomba, és ez a 350 ember, vagy 360 ember a húsvét istentiszteleten mindig ott szokott lenni.
Milyen stílusú ez a templom?
Késő gótikus stílus jegybe lehet ezt a templomot besorolni.
Működő orgona volt a templomban. Nyilván, hogy most felújítás alatt van, tehát most már egy építőtelep képét kapjuk, de amikor még nem kezdték el az ásatásokat, a feltárásokat, orgona szó volt a templomban.
Igen, volt egy orgona, amit 1912-es évben a pécsi Angster testvérek építettek a templomnak. A régi jegyzőkönyv szerint többször átépítették ezt az orgonát, illetve javították, mert tönkrement pneumatikus rendszer van ennek az orgonának, és amikor nagy hideg volt a templomban, vagy éppen nagy meleg volt, tehát az a hőmérsékleti változás mindig befolyásolta az orgonának a hangját, és ezért arra gondoltunk, hogy belső felújítás kapcsán ezt az orgonát is át fogjuk építeni, és most folyamatban van ez is.
A harangok azok eredetiek?
Több harangról beszélhettünk. Volt egy harang, amit a valamikori patronus Szövédi Gáspár János ajándékozott az egyházközségnek, az többi valószínű, hogy háborúk folyamán eltűnhetett. De van egy nagy harang a 17. századból, az 1600-as évekből, és 1925-ben Gyulakutáról elszámozott Császár József nevű egyén ajándékozta a kis harangot Gyulakuta számára. De ezt meg is jelent amerikai hírlapokban, valaki nekem ezt el is küldte, hogy Császár József adta a kis harangot, ott a toronyban van, és a kis harang az ő ajándéka.
Ezt hogy tudták megmenteni? Dugdosták annak idején? Vagy hogy maradt meg?
Fogalmam nincsen, hogy maradt meg az 1600-as évekből való harang. Tény az, hogy 2 harangja volt ennek a templomnak, ahogy beszéltek, de a kisebbik harangról nem tudunk, és ezért kellett 1925-ben egy másik harangot készítetni.
A harangok azok szólnak most is, vagy szabadságra mentek?
Nem, a harangok azok mindig kell szóljanak, a harangok soha nem szabad elnémuljanak, akár Isten tiszteletek alkalmával is, hiszen most, hogy a templom belső felújítása folyik, kultúrotthonban tartjuk az Isten tiszteleteket, de mindig a harangozó a megfelelő időben, ugye, ahogy rendes Isten tiszteleti alkalmam szokott lenni, ő a harangokat megszólaltatja, és rendesen harangszó hallatszik Isten tisztelet előtt is, de temetések alkalmával is.
Nincsen villamosítva?
De villamosítva van.
Most, hogy a kultúrotthonban tartják az istentiszteleteket, a jelenlét nagyjából olyan, mint amikor a templomba tartották, vagy azt mondják, hogy ez nem olyan igazi, megvárjuk, amíg befejezik az ásatásokat, a felújításokat, és akkor visszatérünk a templomba.
Én is nagyon meglepődtem, nekem is ez volt az első gondolatom, hogy a templomhoz szokott gyülekezet, el kell költözön valahova, akkor ez a gyülekezetnek a fogyását jelenti az istentiszteti alkalmakon, de nagy meglepetésemre akkor, amikor az első istentiszteletet tartottunk január közepén, bementem a kultúrotthonba, 11 órakor is tele volt a kultúrotthon. Beszélhetünk arról, hogy 150 vagy 160 ember is hallgatja az istentiszteletet egy-egy vasárnap délőtti alkalommal.
Online is közvetítik?
Online nem közvetítjük az istentiszteletet. Nekem ez a felfogásom, hogy aki teheti, az jöjjön el a templomba, és tapasztalom azt, a híveink is elmondják, hogy az online istentiszteletek alkalmával bizony nem olyan közösség alakul ki, mint ami a valóságos közösség. És amíg lehet, addig tartjuk ezeket az istentiszteleteket, és az online reméljük, hogy nem is lesz így, hogy be fogják szüntetni az alkalmakat, de csak a szükség esetén fogjuk tartani.
A templomról tudjuk, hogy A-kategóriás műemléktemplom. Miért most zajlanak a feltárások, az ásatások? Erre korábban nem volt igény, vagy nem volt lehetőség?
Hát akkor, amikor ide kerültünk 7 évvel ezelőtt, belenéztünk az iratokba, az egyház községnek az irataiba, és kiderült, hogy nincs terekkönyv se a templomnak, se a lelkiszi lakásnak. Volt ez a lehetőség, amit kaptunk az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül, amit szinte hihetetlen volt minden lelkész számára, hogy írjuk le, hogy körülbelül mennyi összeggel lehet a templomot megjavítani, és ezt adjuk be a püspökségre. Visszajött a válasz, és megkaptunk egy nagy támogatást a magyar kormánytól, az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül, és amikor megjött az a támogatás 2 évvel ezelőtt, újból előkerült a telekkönyvnek az ügye, nekifogtunk a telekkönyv elkészítésének, és ez egy harcot jelentett, egy 3 éves harcot, aztán Istennek hála sikerült a telekkönyvet kapni, és ezzel tudtunk nekifogni, persze a műemlékvédelmi engedéllyel a templom megjavításának.
Hogy létezik, hogy nem volt telekelve a templom meg a parókia? Vagy volt, csak esetleg időközben eltűntek az iratok?
Számomra is ez tényleg hihetetlen, amire mindig hivatkoztak a segesvári telekkönyvi hivatalnál, hogy mikor nem tudom hányas árvíz elöntötte a telekkönyv hivatalt, akkor eltűntek a telekkönyvek. Tényleg próbáltunk mindenféle módozaton keresztül, a polgármester úr vagy maga az RMDS-nek a képviselői próbáltak segíteni, hogy a telekkönyvet megszerezzük, viszont nem szeretnénk senkiről rosszat mondani, de mindig ellenkezésbe torkolott ez az egész. A prefektusok, akik itt Maros megyében voltak, mindig elutasították a telekkönyvnek az aláírását, pedig ez bizonyított tény volt, hogy itt mindig ezen a helyen volt az egyházközség, a templom, és a templomhoz tartozó melléképületek.
Én javasolom, hogy tartsunk egy kis zenei pihenőt, majd utána a felújítással folytatjuk.
Atyai, te gyermek, gyermek hittel kérve,
Folytatjuk műsorunkat innen Gyulakútáról, Kulcsára Bocskai Levente református lelkésszel beszélgetünk. Istenek hála, megvan a telekkönyv, el tudták kezdeni az ásatásokat, a feltárásokat. Mikor kezdődött ez a hatalmas nagy munka itt a református templomnál?
Miután megkaptuk a műemlékvédelmi engedélyt, mivel úgy átípusú műemlékről van szó, ez a műemlékvédelmi engedély írja elő számunkra az ásatást. Mi se számoltunk ezzel, vagy még akik a terveket készítették a templomnak, abba se volt beírva, hogy nekünk ásatásokat kell a templomba és a templom környékén elvégezzünk, illetve falkutatást kell, mivel műemléktemplomról van szó. 2020. októberében kaptuk meg a műemlékvédelemtől az engedélyt a templom újítására, és 2020. december elejére sikerült a templom fedelét teljesen kicserélni és megújítani. Ebben az esztendőben kezdődtek a belső javítások. Amikor pályáztunk a magyar kormánynál, mi csak arra gondoltunk, hogy a templom külső és a belső vízvezetési rendszerét kell nekünk megoldanunk, mert hogy 1980-as években akkor, amikor lebetonozták a templomnak a belső részét, sajnos, hogy ilyen hibát követtek el, hogy ez a beton réteg leszigetelte a vizet, és az a víz mind felhúzódott a falakba.
Na de időközben kiderült, hogy sokkal több munkába fog állni ez az egész feljavítás. Pénzben is át kell hangolni a dolgokat, tehát akkor még támogatásért kell fohászkodni. Mennyibe kerül amúgy, hogy kiszámolták-e egy ilyen templomnak a felújítási munkálata?
Belső régészeti kutatások, ahogy mondtam, hogy ezt a műemlékvédelmi engedélyben ezt előírják számunkra. Itt ez a furcsa itt ebben az országban, hogy például az állami törvények kérik tőlünk az ásatást, viszont ezt mindig a gyülekezet kell, vagy akik rendelik ezt az ásatást, azok kell az ásatást kifizessék. A presbiterekkel megbeszéltük, és 2020. decemberében egy ilyen határozatot hoztunk, mivel tudtuk, hogy ez hatalmas pénzösszegeket fog jelenteni. Árajánlatokat kértünk a Maros megyei múzeumtól, a belső ásatás 2500 euró, a külső ásatás, a templom körüli középkori temetőnek a megtalálása, ez 6500 euró. Önkéntes adományokat hirdettünk most az emberek, Istennek hála elég jól megindultak a gyulakútiak, és a gyulakútra elszámazottak, ezekről is beszélhetünk, és köszönjük nekik ezeket az adományokat. A belső régészeti kutatásokat és a falkutatást 2500 eurót és 10 000 lejt a falkutatás, ezt eddig ki tudtuk fizetni. Következik most a külső régészeti feltarásoknak az elkezdése.
Az adományokon kívül még csak a magyar kormány támogatja ezt a felújítást, vagy a hazai források is biztosítanak összegeket?
Hát a magyar kormánytól kapott pénzt nem tudjuk erre felhasználni. Nem erre kértük, és nem erre kell felhasználnunk, hanem a vízvezetési munkálatokra. Csak arra támaszkodhatunk, amit adakoznak az emberek, a önkéntes adományokra, vagy akit tényleg Isten erre indít, egy felhívást is tettünk közé, hogy akit Isten erre indít, és aki fontosnak tartja, adakozzon a templomnak a felújítására. Beszélnünk kell arról, hogy ha a belső felújítás befejezzük a régészeti kutatásokat, akkor kicseréljük a villamos hálózatot, mivel hogy gyakorló gyülekezetről van szó, ki kell vegyük a kályhát, ami eddig biztosította a meleget, egy olyan fűtésrendszer kell bevezessünk, ami a padokba bevezetve meleget biztosít az emberek számára, hogy nem fázzanak a gyülekezet tagjai, akkor mikor tél van. És ezek mind akár adományokból, akár az egyházközségnek a pénztárából is kell biztosítsuk ezeket, hogyha lesz elég pénz erre.
Ez a feltárási munkálat, ez folyamatos vagy időszakos?
A feltárási munkálat, ez folyamatos. Miután megtörténik a feltárás, vagy befejeződik a régészeti kutatás, akkor a templomnak a felújítása tovább folytatódik a megtalált falképeknek a konzerválásával, megőrzésével, és utolsó fázisban szeretnénk az 1625-ből való kazettás mennyezetet megújítani és újrafestetni. A szakemberek azok dolgoztak a belső régészeti kutatásoknál, tehát ott meleg is volt a templomban, kérték is azt, hogy melegítsünk a kályhával, viszont az időjárás függő is a külső régészeti kutatásnak az elkezdése, hogyha jó idő lesz, akkor fognak kívül dolgozni.
Eddig mit sikerült megtalálni vagy feltárni?
Az első héten feltárták a régi templomnak az alapját, tehát a 11.-12. századi templomnak, fa templom lehetett ez a régi szerint ennek az alapját, és kaptak egyik sírba, rengeteg sír van a templomban. Kiderült, hogy a régi templomon kívül lehetett ez az egész sírkert és a temető, és azért is kérik a külső régészetet is. Úgymond a régi templom falán kívül sírt kaptak, azt jelentette, hogy egy esvégű hajkarikát egyik női sírba, amit a régi szerint a honfoglaláskori nők hordtak, és kaptak ott az első régészeti kutatásnál egy ezüsttel látszőtt szövetdarabot is.
Azt tudjuk, hogy ez kinek a sírja?
Nem tudjuk, hogy kinek a sírja, de több mint valószínű, hogy egy gazdag valakinek a sírja lehetett, akit eltemettek. Megtalálták a régi kriptát is. A múzeum munkatársai, a régészeknek 3 kötelező ásatási pontjuk volt, amit meg kellett határozzanak. A negyediket mi határozottuk meg. A legenda szerint itt Gyulakután egy alagút húzódott a templomnak a mélyén, és azt kértük, hogy ott, ahol a régiek emlékeztek, hogy az alagút húzódhatott, ott ássanak. Amikor ott ástak, akkor megtalálták a régi kriptának egyik falát. A második kérésünk a múzeum felé az volt, hogy tárják fel ezt a kriptát. Nem akarták ezt. A múzeum igazgató és a régészek többségenek ez volt a válasza, hogy hiába foglalkozunk ezen, mert úgyis azt a kriptát valamikor felbontották, tehát feldúlták, és ott nem kapunk semmit. Nagy meglepetésre és a mi ösztönzésünkre akkor, mikor a régész ezt feltárta, egy érintetlen kriptát találtunk, 4 aranygyűrűt, ezüst, koporsó szegeket és egy díszt, ami egy ruhadísz lehetett.
Ezekkel a tárgyakkal mi lesz? Ez Gyulakútának marad, vagy a múzeum kezet tesz rá?
A jelenlegi törvények szerint mindent, amit találnak a földbe, az a román államnak a tulajdona, ezt a múzeum elvitte, megőrzésre vitte el. Viszont van egy ilyen lehetőség, és a régészekre rá is kérdeztek, hogyha lenne egy Gyulakútán egy múzeum, akkor ott ki tudnánk állítani ezeket a tárgyakat, persze megfelelően felszerelve biztonsági szempontból ez a múzeum. Nekünk van egy ilyen tervünk, hogyha visszakapjuk, mert vannak itt elvett ingatlanaink vagy épületeink, a mostani rendőrség és a terem a templom mellett, ezeket még nem kaptuk vissza, ez a második frontban folytatott harcunk. Ha visszakapjuk a rendőrséget, akkor szeretnénk ott egy múzeumot kialakítani, ahol ezeket ki fogjuk állítani, amiket találtak a templomfelújítás során a régészek.
Azt bebizonyították, hogy kinek a kriptája, kinek a tárgyai voltak ezek?
Igen, egyik gyűrűn Bethlen Sophie nevét olvashatjuk, és a leírások szerint Bethlen Zsófia Szövédi Gáspár Jánosnak, Gyulakúta valamikor patronusának a második felesége volt, tehát több valószínű, hogy a Szövédi Gáspár János és családjának, vagy a Lázár családnak a kriptáját találtuk meg.
És az alagútat megtalálták, vagy még keresik?
Alagútat egyáltalán nem találtuk, és ezzel a legendának úgymond vége, az alagút legendájának, itt, hogy a templomból alagút vezet a Szent Demeteri templomig.
A falakon vannak-e freskók, találtak-e nyomokat?
Igen, találtunk több freskót, megtalálták a falkutatók a betlemi gyermekgyilkosságnak a ábrázolását, a szószékkel szembe az okos és a balga szűzek példája a Bibliából, és aminek én nagyon örvendek lelkészként, pont a szószék melletti falon nekem mutatja Jézus az utat, kezében van egy Biblia, és két ujjával mutatja a szószék felé az utat. Ez a legszebben látszó freskó vagy falkép.
A leírásokban szerepele olyan dolog, amit esetleg még jó lenne megtalálni, vagy amit meg lehet találni, az már eddig feltárták.
Nem szerepel semmi, a kriptára se vártunk, hogy a kriptába találjunk valamint, ez egy meglepetés volt mindenki számára.
Ha majd megtörténik a feltárás, a templom felújítás, akkor például ez a kripta, ez látogatható lesz a közönség előtt, vagy lezáródik?
Szeretnénk a kripta lejáratát kialakítani, tehát szeretnénk mindenki számára látogatóvá tenni ezt a kriptát.
Azt lehet-e tudni, hogy mikor lesz kész ez az egész felújítás?
Reménység szerint szeretnénk július végéig befejezni, tehát a templomnak a belső felújítását. A falképeknek a megőrzése, vagy pedig kazettás mennyezetnek a megújítása, ez több éves folyamatot jelent, de ezt is Isten segítségével szeretnénk megvalósítani.
A kazettás mennyezetet az ki fogja felújítani, azt már tudjuk?
Igen, Mihály Ferenc szolátai farestaurátor, ő vállalta el ennek a kazettás mennyezetnek a felújítását, restaurálását és újrafestését.
Nincs is olyan messze ez a július, egyet-kettőt még alszunk, ahogy szokták mondani a kisgyerekek, és már itt is van. Pénz az lesz-e elegendő adományból, meg más forrásból? Vagy jó volna, hogy aki úgy gondolja, hogy adakozni szeretne, akkor minél előbb megtegye?
Még rengeteg pénzt fog ez jelenteni a belső felújítása, a kriptának a kialakítása, a kriptára járat, a villanyhálózata, ahogy mondtam, vagy ezek a belső munkálatok. Önkéntesen, akiket Isten erre indít, és hallják ezt a műsort, vagy akik olvasnak erről, nyugodtan adakozhatnak, megadott számlákon, az interneten ezekkel szerepelnek, vagy még az újságban is meghirdettük ezt az adakozást.
Milyen szakemberek végzik a felújítást? Környékbeliek, vagy távolabbiak?
Helyi szakemberek végzik. Van egy nagyon lelkes csapat, akik segítettek a régészeknek, ők is nagyon meg voltak elégedve a munkájukkal, akár a régészeti kutatások alkalmával is, de ők több templomot már felújítottak, és rájuk bíztuk a templomok a felújítását.
Milyen a visszhang a közösségben? Örülnek, hogy ezt találták Gyulakútán, ez a mi templomunk, vagy vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy nekem gyerekkoromban olyan volt, és én azt szeretném visszakapni?
Nagyon nagy volt az embereknek a lelkesedése. A régész már szinte zavarták, akkor, amikor a régészeti kutatások elindultak, be kellett zárjuk a templomot, vagy el kellett kössük a templomot, annyira nagy volt az embereknek az érdeklődése, és nagyon örültünk ennek, hogy tényleg érdekli az embereket, és ahogy láttam a gyulakútiakat, ők büszkék arra, hogy például a régi templomnak a felújításával a településnek a történetét is még 200 évvel vissza tudjuk pörgetni.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Szent Valóna az egyetlen egy Istennek, aki egybe gyűjtött minket, hogy innen napot szenteljünk, és szent igényével éljünk. Légy kegyelmes mi hozzánk, ó, hallgass meg, szent atyán, buzgó könyörgésünket, szentelj meg te szenteketet. Gerjedj föl szent gerjelemmel, hogy te rólad egy Istenünk. Vallás bátra így tehessünk, ó, emeld fel szívünket, világosítsd el minket, életadó igéddel, áldott Isten, erősítsd meg. Szent hitében védelmezd meg a te kicsi seregedet, s fogd meg minden tévedéstől.
Műsorunkban itt van Varga József, Gyulakuta polgármestere is. Mennyit jelent ez az egész feltárás, az újabb bizonyíték a községnek? Mert eddig tudtunk valamit, és most már kiderül, hogy sokkal régebbi a templom, sokkal régebbi a település.
Én azt gondolom, hogy minden egyes embernek, minden egyes településnek, nemzetnek az egyik legfontosabb és legnagyobb vágya mindig az volt, és talán az is lesz, hogy visszatekinthessen az elődeire, az őseire, a gyökereire, megláthassa, hogy onnan ered, és megtudhassa természetesen azt is ezen keresztül, hogy hova jutott. Így próbálja kiértékelni azt a néhány generációt, amin keresztül mentek az elődei. Mi ezt tesszük most Gyulakután, tekintettel arra, hogy a magyar kormánynál megnyert pályázaton keresztül a gyulakutai református templom egy külső, belső, teljeskörű felújításon megy át. Most van kivitelezésbe ez az egész, és tekintettel arra, hogy a román kormány lévén szó arról, hogy a gyulakutai templom egy A-típusú, tehát a legmagasabb rendű műemlék templom, megkövetelte azt, hogy falfeltárást, valamint archeológiai munkálatokat is végezzünk el a templom belsejébe. A munkálatok jól haladnak véleményem szerint. Talán-talán oda jutottunk, hogy Gyulakutának az általunk elképzelt életkora, hiszen mindannyiunk nagyon jól tudja, hogy Gyulakutát először úgy 1332-ben említették Gyulakuta néven, talán 200-250 évvel is meghosszabbodhatik településünknek az életkora. Hiszen olyan leleteket találtak, ami egyes információnk szerint egészen a honfoglalásig is visszavihetik a település történetét.
Úgy tudtuk eddig, hogy Gyala vezérnek köszönhetjük Gyulakutát. Ez is megdőlni látszik, ez a feltételezés, vagy ez még mindig állja a helyét?
Véleményem szerint még mindig állja a helyét, hiszen Gyula volt, egyesek szerint Gyala, az első székely vezér, a Várhegységben volt egy vára, ott ásatott egy kútat, a lovak részére ott itattak. A kút egyes információk szerint még most is létezik, és az egésznek az az érdekessége, hogy ez a település még jó pár száz év után, akár 4-500 év után sem igen haladta meg a 80 főt.
Hogy visszatérünk egy kicsit a templomra, amikor úgy döntöttek, hogy feltárunk, restaurálunk, akkor gondoltak-e arra, hogy ezt találják, amit találtak? Vagy most már a reményeket túlszárnyalta az a felfedezés, ami előkerült a mélyből?
Természetesen, hogy gondoltunk, és minden bizonságunk megvolt abban, hogy Gyulakutának a temploma a mélységben több titkot rejteget, de azért ennyire mégsem voltunk tisztában a dolgokkal. hiszen itt most fedeztük fel, most vettük tudomásul, hogy gyakorlatilag ez a templom, ami most felújítás alatt van, Gyulakútának igazából harmadik temploma. Volt egy legelső templom, ami talán a 11. századra visz vissza minket, aminek egy elég gyenge alapzata volt, és minden valószínűségből fa szerkezetű templom volt, ami bővülhetett valahol a 12. század környékén, és végül ez az utolsó templomunk, amin most dolgozunk. Ezt természetesen nem tudtuk. A kriptának a létezéséről minden időkben beszélt a gyulakútai nép, és mindig azt állította, hogy az úrasztala alatt valahol kripta létezik. Mi nem éppenséggel az úrasztala alatt találtuk meg ezt a kriptát, amit most feltártunk, és az értéke az, hogy a nagyon kevesek közül ez a kripta érintetlen módon került most a tulajdonunkba, és a régészek tulajdonába, de a kutatók szerint a gyulakutai népnek mindenkor igaza volt, hiszen most is merik állítani, hogy ott, ahol el van helyezve a gyulakúti templom belsejében az úgynevezett úrasztala, az alatt minden bizonnyal még egy, akár két kriptának is léteznie kell. Egyelőre még ezeket nem tártuk fel, nem tudjuk, hogyha az anyagi helyzetünk és az idő, ami présel, hogy kivitelezzük a pályázatot, hogy egyszerűen megengedi ezt nekünk, vagy nem.
Azt lehet tudni, hogy ezek a kripták kinek a sírboltjai? Mert azt, amit feltártak, azt tudjuk, hogy kié.
Mindenikünk nagyon jól tudja, akik gyulakútaiak vagyunk, hogy a gyulakútaiak a legrégebbi időkben római katolikusok voltak. Egy nagyon kevés ideig, körülbelül 1530-1559 között unitáriusok voltak, majd 1559-től kezdve lettek reformátusok. Ezt bizonyítja ugye a falfeltárásnak minden eredménye. A feltárt kripta az minden bizonnyal a Szövérdi Gáspár János és annak a családja, Gyulakútának, a volt patronusának, a családjának a családi kriptája volt gyakorlatilag. A többiekről nem tudunk kijelenteni semmit, hiszen nincsenek feltárva, de nagyon meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy időben sokkal régebbiek lehetnek, mint a Szövérdi Gáspár János féle feltárt kripta.
De ha most nem sikerül feltárni ezeket a kriptákat, akkor egyáltalán mikor lesz még rá lehetőség? Ha felújítódik a templom, akkor szerintem nehezebb lesz ott megint ásatásokat végezni.
Véleményem szerint is ez így van, hiszen a templom egy egész új köntöst kap, külsőleg, belsőleg, és olyan elképzeléseink vannak a templomnak a rendbetételével kapcsolatban, ami ténylegesen, ha ez kiviteleződik most, mielőtt ez az egy, akár két említett kripta feltáródna, minden bizonnyal meg vagyok győződve, hogy az elkövetkező hosszú időn keresztül nem fog sor kerülni az említett kriptáknak a feltárására.
A tárgyak azok jelenleg a Maros megyei múzeumnál vannak, amit találtak a gyűrű meg a koporsószegek. A csontokkal mi lett?
A csontokat eltemették a volt helyükre, ellenben a közbejárásunkra próbákat vettek fogból, azt konzerválták, és abból majd, ha anyagi helyzetünk megengedi, vagy kapunk támogatót a magyar állam részéről, hogy DNS vizsgát végezzenek el, akkor minden bizonnyal ezt meg fogjuk tenni.
Ez a felfedezés mennyire változtatja meg Gyulakútának a rangját például? A turizmus mennyire fog ettől fellendülni? Mert bizonyára, hogyha lesz egy szép felújított templom, akkor olyanok is ellátogatnak, akik eddig nem tették.
A fő cél az volt, hogy megismerjük az eredetünket. De a mellék cél az volt, hogy Gyulakútának a református templomát közszemlére tudjuk bocsátani, fal freskókkal, olyan dolgokkal, ami egyediek itt ebbe a zónából, és ami tényekkel tudja bizonyítani mindenki előtt azt, hogy ténylegesen Gyulak után, a honfoglalás után nem sokára már székelyek, magyar emberek éltek. Véleményem szerint, ha a terveinket, a meglátásainkat, az elképzeléseinket ki tudjuk vitelezni, a feltárt kriptába egy végleges és használható lejáratot tudjunk csinálni. Ha meglesznek az anyagi fedezeteink mind arra, hogy a falfeltárás után a freskókat fel tudjuk újítani, és közszemlére tudjuk majd bocsátani, ha eljön az idő arra, hogy a fakazettás mennyezetet újba tudjuk tenni, restaurálni tudjuk teljesen, hiszen arra is vannak már árajánlataink, és van vállalkozó, aki meg tudná csinálni ezt minden bizonnyal, akkor meg vagyok győződve, hogy a kis régió egyik legkeresettebb turisztikai célpontja is lesz a gyulakutai református templom.
A polgármester úr hogy látja, a gyulakútiak örvendenek annak, hogy mit találtak, hogy átalakul a műemléktemplomuk, vagy vannak olyanok is, akik valamiért ragaszkodnak a régihez, és azt mondják, hogy a gyerekkoromban ilyen volt, most minek kell átalakítani?
Óriási jókedvvel vette a nép ezt a munkálatot, hiszen a munkálatok lényegében a templomnak a födelének felújításával kezdődött, azután elkezdődött a belső munkálat. Óriási nagy volt a gyulakutaiak részéről az érdeklődés. Annyira sokan látogatták a munkálatok idején a templomot, hogy időnként el kellett korlátolni, és korlátozni kellett az embereknek a templomba való bejárását, hiszen akadályozták volna ezt a tudományos felderítő munkálatot, amit végeztek akkor. Meg vagyok győződve, hogy mindenki nagyon örvend ennek, mindenki nagyon örvend, hogy Gyulak után lakik, hiszen ha bebizonyosodik, és írásban is megjelenik majd az, hogy Gyulak úta nem csak 1332-től, hanem talán 1032-től létezett, mint település, akkor mindannyian feltétlenül büszkék fogunk lenni.
Készülve erre a beszélgetésre, utána olvastam az interneten, és meglepő, hogy nem csak magyar nyelven beszélnek szuperlatívuszokban erről a templomról és a feltárásról, hanem román nyelven is nagyon elismerően írnak a portálok.
Igen, igen, nem csak egy lapról van szó, hanem több lap is megemlítette, hosszadalmasan, aprólékosan elbeszélgetett ezekről a dolgokról. Ez egy csodálatos dolog, hiszen Erdélyben, Romániában lakunk. Ez egy nagyszerű dolog, hogyha román testvéreink is értékelik ezt a munkát, értékelik azt, hogy mi gyulakutaiak, székelyföldiek, erdélyi magyarok mivel rendelkezünk. Ténylegesen nekem is egy jó leső érzés volt, mikor ezeket a cikkeket megláttam és áttanulmányozhattam.
Ha valamit akarunk csinálni, akkor pénzre van szükségünk, és egy ilyen felújítás, egy ilyen feltárás nagyon sok pénzbe kerül. Lesz-e elegendő pénzük, vagy továbbra is várják az adományokat a hívektől, a szimpatizánsoktól?
A pénz mindig nagy úr volt, de sajnos az, hogy mindig véges volt. Mi a magyar államtól ténylegesen egy elég szép összeget kaptunk, de idővel a terveknek az előkészítése után bebizonyosodott, hogy ez az összeg mindössze csak egy töredéke mindannak, amit mi kötelező módon el kellene végeznünk, vagy amit megálmodtunk és ki akarunk vitelezni. Ezért úgy döntöttünk a tiszteletes úrral együtt, hogy felkérjük a lakóságot is, hogy mindenki lehetősége, tehetsége, nagy lelkűsége alapján adakozzon, hogy a templomban történő munkálatok ne álljanak meg. Nem igazán számítottunk arra, hogy ilyen sok munkálatot kell megcsináljunk pluszba. Gondolok itt a falfelderítésre, gondolok az ásatási munkálatokra kívül belül, amelyik óriási nagy összegeket visz el majd a közösségtől. Én úgy gondolom, hogy pillanatnyilag nem állunk rosszul pénzügyileg, de amit még elterveztünk és meg akarunk valósítani, ugye az orgonát teljesen felújítottuk. A román államnál adtunk le pályázatot, körülbelül 60%-át adta a román állam, a többit mi a saját pénzeinkből, tehát az egyház kasszájából kellett kifizetnünk. Már ha megcsináltuk ezt az óriási munkát, akkor természetesen, hogy szeretnénk valami időállót és korszerű, környezetvédő fűtést is, padlófűtésre gondoltunk kialakítani, ez megint óriási pénzt fog elszippantani az egyháztól. Tehát vannak munkálatok, nem szabadna elhagyni a belső meszelést, nem szabadna elhagyni a külső meszelést, amik természetesen nem tudtak beleférni abba a pályázati összegbe, amit a magyar kormánytól kaptunk. A pénzre szükség van, csináltunk is felhívásokat, rengeteget dolgozik az egyház presbitériuma, a vezetősége, a gondnoksága ennek irányában. Minden kisebb-nagyobb szövetséget megkerestünk, akár Amerika, Kanada, Ausztráliában, Európában. Vannak kedves visszajelzések, van, aki adakozott, de az adakozásnak a törzse még mindig Gyulakúta községnek a lakossága, amit ezúton is tiszta szívemből mindenkinek külön köszönök.
Általában egy településnek a temetője az, ami esetleg a múltból még rejthet olyan információkat, ami eddig nem jelent meg nyomtatásban sem, vagy nem is tudunk róla. Van-e olyan, hogy valamikor a temetőbe is kutakodjanak, mert talán olyan dolgokra bukkanhatnak, amiről fogalma sincsen a gyulakúti népnek?
Pillanatnyilag ide összpontosítunk a református egyház épületének a rendbeszedésére, feltárásokra, és azután a csatornarendszernek, a talajvíznek a levezetésével fogunk foglalkozni. De természetesen, hogy nem kizárt, hiszen Gyulakutának egy nagyon régi és nagyon nagy helyen fekvő temetője van, több sírral. Én azt mondom, hogy egy szép dolog volna, egy jó dolog volna ezt megnézni, a nagyon régi köveket, amik nem állnak már úgy a lábukon, mint ahogy kellene, azokat ki kellene emelni, a helyére kellene tenni, és akkor minden bizonnyal, hiszen egy nagyon szép dombon áll Gyulakutának a temetője is, egy különleges, egy nagyon szép temető lehetne.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár, ma a Maros megyei Gyulakután vendégeskedtünk. Meghívottainkkal Kulcsára Bocskai Levente református lelkésszel és Varga József polgármesterrel a református műemléktemplomnál zajló feltárási és felújítási munkálatokról beszélgettünk, de arra is kíváncsiak voltunk, hogy a most napvilágra került bizonyítékok mennyire változtatják meg a település megítélését. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon újra hallgathatják. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Csak hiába nézed reggel felkelésed, néktek kikerülsed, Istenben nem hisztek.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, hozzáfohászkodnak.
Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.
Mint a sebes nyílak az erős kezében, erősek a hívek Isten kegyelmében. szívében, nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, minden ellenségét bizonyja legyőzi, nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség.